Két fő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Miért nem hatnak a szuperbaktériumokra az antibiotikumok, és mi köze mindenhez nekünk, vagy éppen a tartósítószereknek? Erről lesz szó ma, illetve arról, hogy hogyan érvényesülhetnek a nők a tudomány világában. Vendégem pedig dr. Spohn Réka, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutató Központ munkatársa, aki a Loránd UNESCO a Nőkért és a Tudományért Alapítvány idei díjazottja, két másik kutatónő, dr. Bajusz Rácz Anita és dr. Hetényi Anasztázia mellett. Réka, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hogy itt vagy velem.
Én köszönöm a meghívást.
Először is gratulálok a díjhoz. Milyen érzés egy ilyen elismerést kapni?
Hát először el se hittem. Sokszor el kellett magamba ismételni, hogy elhiggyem, hogy komolyan megnyertem. Mindig nekem így az önbizalmam az kicsit mögötte kullogott annak, hogy hol tartok épp, és ez nagyon fontos, nagyon pozitív visszajelzés nekem arról, hogy jó úton haladok, és hogy merjek nagyot álmodni, és nagyon nagy motivációt is jelent.
Egyébként egy ilyen ligába úgymond bekerülni, az egy presztízst jelent, gondolom, a kutatói pályán.
Igen, és ha megnézzük, hogy a korábbi nyertesek mi mindent értek el azóta a kutatásaikban, akkor az jó magasra teszi a lécet, és nagyon motiváló és erőt adó látni.
Még mielőtt belemegyünk a részletekbe, hogy mivel foglalkozol, pontosan mit kutatsz, és milyen eredményeket mutattál már fel eddig, kezdjük azzal, hogy miért a tudomány, miért a kutatás lett a te utad. Mondjuk már gyermekkorodban, vagy kislányként tudtad, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Gyerekként is már nagyon a természettudomány érdekelt, meg nagyon szerettem számolni. Igazából aztán ezt az érdeklődést táplálták a szüleim azzal, hogy mondjuk sokat kirándultunk, mindig a apukám elmagyarázta, hogy mondjuk melyik kőzet miért így alakult, itt miért ilyen fák nőnek, ott miért olyan fák nőnek, és ez a gondolkozás, ez a tudományos gondolkozás, hogy mi miért van, és keressük meg az okokat, ez így szerintem nagyon beépült a gondolkodásomba. Anyukám meg mindig ilyen természettudományos könyveket, meg Gerard Darrell könyveket vett nekem, hogy szeressek olvasni, látta, hogy ez az érdeklődés irányom, és aztán meg már egyértelmű volt számomra a gimnázium vége felé, hogy biológiát szeretnék tovább tanulni.
Volt egyébként egy ilyen pillanat, amikor így hirtelen megvilágosodtál, hogy mindenképpen ez az én utam, amire így vissza tudsz emlékezni, hogy semmi más nem érdekel, megvan, hogy merre akarok menni.
Én azért ebben mindig ilyen bizonytalan voltam. Azt tudtam, hogy a biológia érdekel, de még az egyetem alatt mindig így úgy éreztem, hogy nincs nekem, nem vagyok annyira jó, hogy majd doktori fokozatot szerezzek, de aztán azért csak kíváncsi voltam, hogy milyen kutatni, és akkor az így magával ragadott, de nem tudom, hogy melyik ponton, egyszerűen csak elkezdtem dolgozni a kutatócsoportnál, ahol most is dolgozok, és olyan volt, mintha nem is munka lenne, hanem egy hobbi, ami sok energiát és időt igényel, de hogy mindig érdekesnek találom.
De ha jól értem, akkor, bocsánat, lehettél volna biológia tanár is. Tehát, hogy miért inkább a kutatás, mint mondjuk a tanári pálya vonzott ezen a területen belül?
Hát a tanári pályához úgy érzem, hogy sokkal több önbizalom kellett volna, de egyébként ez mindig visszatérő gondolat, hogy milyen jó lett volna pedagógus diplomát is szerezni, hogy érdekelne, hogy hogyan lehet ezt a tudást átadni gyerekeknek.
És mikor fogott meg egyébként az egyetem, a kutatólaborok világa, vagy mitől jó ez? Mitől jó ebben benne lenni?
Az egyetemen volt sok felsőbb éves barátom, akik már szakdolgoztak, akár a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, vagy az egyetemen, és meséltek sokat arról, hogy mind dolgoznak, és nagyon érdekesnek találtam meg, izgalmasnak a kísérleteket, hogy milyen műszerekkel, eszközökkel lehet dolgozni a laborban, milyen kérdésekre keresik a választ.
És hát, ha még itt a pályaválasztásnál maradunk csak egy pillanat erejéig, ugye akkor azért a mi gyerekkorunkban a reáltárgyakat inkább férfiasabbnak gondolták, még a humántárgyakat nőiesebbeknek. Talán ez még azért most is jellemző, lehet, hogy nem annyira, de az, hogy te erre a pályára kerültél, az akkor mennyire volt kuriózum? Tehát az egyetemen milyenek voltak az arányok?
Szerintem az egyetemen nagyon sokan voltunk lányok, meg én mondjuk, ahogy felnőttem, én nem éreztem azt, hogy ne foglalkozhatnék ezzel. Az tény, hogy mondjuk a gimnáziumban többen voltak a fiúk, akik természettudomány irányába szakosodtak, de alapvetően nem volt soha az az érzésem, hogy ez nagy kuriózum lenne.
De egyébként te hogyan látod, kutató vagy egészen pontosan kutatónő bárkiből lehet? Tehát, hogy azért a professzorok világát, ha nézzük, azért ott többnyire még mindig férfiak ülnek.
Hát szerintem ez van egy átfutási ideje is ennek, hogy ugye mire valaki eljut addig, hogy professzor legyen, az nagyon-nagyon sok év munkája, és régen valóban más volt még a szemlélet, meg szerintem nagyon nagy terhet rak a nőkre a mindenféle társadalmi elvárások, tehát hogy tehát a gyerekek születése igen. után nagyon nehéz visszatérni a kutatásba, ami tényleg teljes embert kíván, és ha az ember otthon is magára marad minden kötelességgel, akkor szerintem esélytelen visszacsatlakozni a tudományos világba.
És hogyan látod, hát ugye azért azt kimondhatjuk, hogy nehéz, ahogy te is említetted, hogy vannak nehezítő tényezők. Miért fontos ilyenfajta figyelem, mint akár a díj kapcsán is rád, vagy rátok a társaiddal, akik megnyertétek ezt a díjat, a kutatónők munkájára? Mm-hmm.
Szerintem alapból jó, ha a kutatók munkájára ráirányul figyelem, hogy az valahogy így olyan elvontnak tűnik kutatónak lenni, pedig ez is ugyanolyan szakma, mint a többi, és tök jó, ha látják az emberek, és ez is mondjuk a fiatalok gondolkodásában benne van, hogy akár kutató is lehetek, mert ez valahogy olyan távol esik a hétköznapoktól, pedig a valóságban nem annyira. A kutatónőknek pedig szerintem pont azért fontos, hogy a gyerekek is lássák, vagy a fiatalok is, hogy igen, nőként is lehet ugyanúgy kutató. Azért vannak ilyen sztereotípiek, vagy a gyerekeknél látom, hogy még mindig nagyon erős ez a mi a fiús, mi a lányos, és akkor mondjuk egy játékbolt oldala a lányoknak csak akkorra kilegult, ha rózsaszín legalább a doboz, és azért szerintem nagyon fontos, hogy lássák, hogy nem, a nők pont ugyanazt tudják dolgozni, mint a férfiak is pont ugyanazt, mint a nők, és az a fontos, hogy ki miben találja meg az érdeklődését.
De ez talán generációs kérdés is. Én valahogy úgy tapasztalom, hogy most mit az Z-generációt, ha nézzük, ott talán már nem ennyire élesek ezek a különbségek. Ők máshogy gondolkodnak.
Igen, én is azért látok egy tök jó tendenciát, hogy most már kb. Annyira érdekli a fiatalokat, hogy kinek mi a neve, mint hogy milyen színű mondjuk a haja, hogy nem ez a lényeg, de azért még a kisgyerekeknél úgy látom, hogy nagyon erős ez a fiús-lányos beidegződés, hogy milyen ajándékot lehet fiúknak venni, miért lányoknak, vagy mit játszon egy lány, mit játszon egy fiú.
Tehát, hogy messzire vezet ez a kérdés.
Igen, igen.
De ettől függetlenül ilyen jellegű díjakra, mint például a nőkért és a tudományért díj, erre szükség van. Egyébként neked volt, vagy van női kutatói példaképed?
Hát vannak többen is, aki ilyen nagyon fontos példaképe, mert az utóbbi években az a Kondorosi Éva, aki szintén az SBK-ban dolgozik, és volt szerencsém közvetlenül is együtt dolgozni vele egy együttműködés során, és annyira közvetlen és barátságos és kedves, hogy könnyű megfeledkezni arról, hogy közben meg mennyi mindent elért a világban, és hogy mekkora hírét viszi a magyar tudománynak az egész világban, meg mennyit dolgozik azért, hogy képviselje a magyar kutatást külföldön is, és közben olyan szeretettel beszél a kutatásról, hogy látszik, hogy őt is pont ugyanaz motiválja, mint bármelyik kutatót, hogy kíváncsi a kérdéseire, hogy mi a válasz, és élvezi a kutatást, és az így nagyon jó látni.
Igen, akartam még ide hozzátenni külföldről Karikó Katalin példáját is, ugye akinek a neve a pandémia idején robbant be a köztudatba, miközben hosszú évek óta kutat, dolgozik. Te hogyan látod egyébként kiből, és mitől lesz valaki példakép ezen a pályán?
Szerintem sok mindenki lehet példakép, és nagyon sokféle szempontból. Mondjuk van, aki abban a példaképem, hogy hogyan kell másoknak segíteni, mondjuk másokat vezetni, vagy hogyan lehet egy csoportot úgy vezetni, hogy ott jól érezzék magukat az emberek, és hatékony legyen a munka. Van, aki a kutatásban, hogy milyen kérdéseket tesz fel, vagy hogy hogyan egyensúlyozik a munka és a magánélet között. Tényleg rengeteg apró példából áll össze az emberben, hogy mit is, hogyan szeretne csinálni.
Én azt gondolom, hogy beszéljünk a te kutatási területedről, arról, ami miatt ezt a díjat is megkaptad. Ugye te a szuperbaktériumok ellen küzdesz, kimondhatjuk ezt így, hogy a hallgatók is értsék. El tudnád-e magyarázni, hogy mit is jelent pontosan a kutatásod a gyakorlatban?
Mi kutatásunknak az a célja, hogy az ilyen szuperbaktériumokkal szemben új stratégiákat javasoljunk a gyógyszerfejlesztésnek. Tehát a baktériumok azok nagyon gyorsan tudnak minden környezethez alkalmazkodni, és ilyen környezetet jelent az antibiotikum terápia is. De ugyanakkor az antibiotikum terápia egy nagyon fontos része a klinikumnak, szóval azt nem lehet csak úgy kizárni, hanem nyilván nagyon fontos használni, de ugyanakkor, amikor alkalmazkodik egy ilyen környezethez a baktérium, mint az antibiotikum, antibiotikum, annak mindig van neki valami ára, hiszen meg kell módosítania kell a működésén, és ennek van valamilyen költsége. Nekünk csak rá kell jönni, hogy mi ez a költség, mi ez a gyenge pont, és ha olyan új antibiotikumokat fejlesztünk, ami ezt a gyenge pontot támadja, vagy akár kombinációban olyan antibiotikumot, ami két pontot támad, amikhez nem tud egyszerre alkalmazkodni a baktérium, akkor tudnánk egy hosszú távú megoldást találni ezekre a szuperbaktériumokra.
Tehát akkor gyakorlatilag a célod megtalálni a gyenge pontokat, hogy mi az, amire érzékenyek, hogy amivel hogyan lehet őket könnyen elpusztítani, és honnantól kezdve nem éri meg nekik alkalmazkodni. Ez akár, hogy így lefordítsam a mindennapi életünkre, mondjuk a kórházi fertőzések számának csökkenését is eredményezhetné?
Igen, az lenne a cél. Hát, ha nem is a csökkentését, de hogy kezelhetővé váljanak a kórházi fertőzések. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, hogy mivel a kórházakban sok antibiotikumot használnak fel, ezért ez ideális környezet az antibiotikum rezisztens baktériumoknak.
Hogy megerősödjenek.
Igen, ugye? Meg hogy ugye, ha azt nézzük, hogy mondjuk a természetben vannak a rezisztens, meg a antibiotikumokra érzékeny baktériumok, és alapból az, amelyik érzékeny az antibiotikumra, ő gyorsabban tud nőni, vagy szaporodni, mert neki nincs meg ez a költsége, mint a rezisztenciának a fenntartása, de egy kórházi környezetben természetesen a rezisztens baktériumnak van előnye a jelenlévő antibiotikumok és fertőtlenítőszerek miatt, ezért itt egyértelműen ő fog nyerni a többi baktériummal szembe is könnyen elterjedni.
Említetted a fertőtlenítőszert, meg itt akkor bejön a képbe a tartósítószer, hogy ugye ezek a szervezetünkbe kerülve segítik a baktériumokat. Emiatt válnak ellenállóbbá az antibiotikumokkal szemben ezek a baktériumok?
Ez a nemzetközi irodalomban merült fel ez a kérdés, hogy ezek a tartósítószerek, amiket ugye az élelmiszerekbe és kozmetikai szerekbe azért használunk, hogy ne tudjon benne elszaporodni a különböző baktériumok, ezek vajon hozzájárulnak-e az antibiotikum rezisztencia kialakulásához és terjedéséhez, és ezért mi ezt több tartósítószer bevonásával szerettük volna általánosságban megvizsgálni a kérdést, de azt találtuk, hogy ez nem ilyen egyértelmű kapcsolat, tehát vannak tartósítószerek, amik valóban hozzájárulnak a rezisztencia terjedéséhez, de van olyan is, amivel szemben nem tud alkalmazkodni a baktérium, és ez is egy lehetőség számunkra, hogyha megértjük, hogy ezek a tartósítószerek hogy működnek, akkor látni fogunk egy olyan hatásmechanizmust, ami alapul véve akár olyan antibiotikumok is fejleszthetőek lennének, amikkel szemben nem tud rezisztencia kialakulni.
Miért pont ez a terület az, amit te kiválasztottad? Tehát annyi féle irányba indulhat el egy kutató, hogy mi fogott meg ebben a területben, vagy mi az a motiváció, ami miatt ezt a problémát szeretnéd megoldani?
Az egyetemen nagyon megtetszett a baktériumokkal a munka, hogy nagyon változatosak, de mégis könnyű őket vizsgálni, nagyon egyszerre összetettek, de egyszerűek is, mármint, hogy nagyon jól ismertek néhány baktériumfaj, és ezért nagyon sok mindent lehet már eleve tudni róluk, de mégis nagyon összetettek, és nagyon sok kérdést lehet velük vizsgálni. Szóval az egyetem volt, hogy baktériumokkal szeretnék foglalkozni, és akkoriban már egyre többen jöttek vissza külföldről Szegedre kutatócsoportot alapítani, és én is egy ilyen fiatal kutatócsoportnál kezdtem a Pál Csaba vezetésével, és hát tetszett a légkör is a csoportban, ez a teljesen nemzetközi hozzáállás, hogy mindenki egyenlő, mármint, hogy mindenkinek a szaktudása számít, és mindenki szívesen tanít, és mindenkitől tényleg a csoportban annyi mindent tanultam az évek során, mert mindenki szívesen megmutat mindent, amit csinál a laborban,
mesél arról, hogy bocsánat, úgy beszélsz erről, mintha ez kuriózum lenne, hogy tehát azért nem mindenhol, nem minden kutatócsoport ilyen?
Hát azért úgy érzem, hogy az ilyen fiatal a kutatócsoportokban sokkal jobban megvan ez a valódi csapatmunka, hogy tényleg nem egymással versengenek a csoporttagok, hanem együtt szeretnének elérni célokat.
Most eszembe jutott ez a COVID előtt, COVID alatt, COVID után helyzet. Az utóbbi években ugye a koronavírus járvány miatt sokkal inkább előtérbe kerültek az antivirális, az antibakteriális dolgok. Ez hozzátett bármit a kutatásodhoz, vagy a kutatásotokhoz, mert hogy csapatban gondolkodsz, meg beszélsz, ha jól értem.
Hát a fertőtlenítőszerekkel nagyon sokan elkezdtek azóta dolgozni, hogy ez milyen hatással lehet a baktériumok terjedésére. Igazából Ezért is gondoltunk inkább a tartósítószerekre, ami egy ilyen nagyon elhanyagolt terület, de igazából az meg független a COVID-tól, egyszerűen csak felmerült a csoportban, hogy ez is milyen érdekes kutatási téma lehet, de egy konkrétan a COVID-hoz fűzhető kutatás a mi csoportunkban nincsen.
De egyébként, ahogy így mondtam, hogy COVID előtt, COVID alatt, COVID után, azért úgy elmosolyodt, tehát hogy nyilván befolyásolta, vagy befolyásolja a munkátokat az elmúlt éveknek a különbözősége, vagy tehát, hogy tényleg ilyen szakaszokra lehet bontani, hogy mikor, hogyan lehetett dolgozni, hogy lehetett élni, hogy lehetett kutatni, befolyásolta ez a munkátokat?
Nekem ami nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire fontos lenne, hogy beszéljünk a tudományról, hogy ne egy ilyen elérhetetlen valami legyen, hanem hogy mindenki számára elérhető tudás legyen az, amit a kutatócsoportok találnak eredmények.
Itthon egyébként mennyire lehet egy ilyen témát kutatni mondjuk a nemzetközi viszonylathoz képest? Tehát milyen súllyal, vagy hogyan vagyunk benne a nemzetközi tudományos életvérkeringésében?
Én úgy érzem, hogy nagyon jól benne vagyunk, vagy tényleg akik hazajöttek Szegedre kutatócsoportot alapítani, ők egytől egyig elismert, világszinten elismert kutatók, és nagyon jó csoportok vannak, és minden irányba világszínvonalú kutatás zajlik körülöttünk is, szóval nagyon inspiráló környezet, és nagyon sokat lehet tanulni. És tényleg én pont ugyanúgy érzem, mintha bármelyik kutatóintézetbe dolgoznék a világon.
És olyan jó látni, hogy te egy mosolyogva beszélsz a munkádról, és hogy így abszolút lelkes vagy. Hogyha egy pillanatra még visszatérünk arra a díjra, amit most megkaptál, mit lendíthet egy ilyen elismerés egy kutatónő karrierjén vagy lehetőségein? Ez számít?
Azt szerintem nagyon sokat ad az ember önéletrajzához, hogyha ez a díj szerepel benne, szóval ennek nagyon nagy presztízse van, és ez is egy olyan díj, amit ráadásul nemzetközileg elismernek, nem csak az országban ismernek, szóval nagyon sokat ad hozzá.
Gondolkoztál egyébként abban, hogy nemzetközi karriert is építs majd a jövőben? Tehát, hogy ez mennyire van benne egy kutató fejében ma Magyarországon?
Igazából az elvárás is, mármint nekem most, én ugye már megvan a doktori fokozatom, és posztdoktor kutatóként dolgozom, és innen már csak úgy tud az ember tovább lépni, hogyha csoportvezető szeretne lenni, hogyha fel tudja mutatni, hogy külföldön is megállta a helyét, és egy külföldi ösztöndíjas utat, kutatási utat egy 2-3-5 év alatt sikeresen megcsinált egyedül. Amit igazából látom is a logikáját, mert tényleg nagyon nagy felelősség kutatócsoportot vezetni, és ez egy ilyen jó próbatétel, meg nagyon fontos a külföldi tapasztalatszerzés hozzá, de nyilván egyébként női kutatóként pont ez is egy nagyon fontos üvegplafon, hogy külföldre így gyerekekkel kimenni néhány évre, azért, hogy egy ilyen ösztöndíj programot végigcsináljon az ember, az azért nehéz.
Folytassuk innen, mert hogy ez rengeteg kérdést vet fel, illetve hát a szakmádról, egyáltalán a munkához való hozzáállásodról is beszélgessünk. Egy kis szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést dr. Spohn Réka biológussal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársával, a szuperbaktériumok elleni küzdelemről, a laborok számunkra ismeretlen világáról beszélgetünk, és arról, hogy hogyan lehet ebben a világban eredményeket elérni, felmutatni. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.